Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat. Egyre drágább az albérlet a fővárosban, és ennek a problémának a megoldására már többen többféle megoldással is előálltak. A terézvárosi polgármester szerint, ha megtiltják a rövidtávú magánlakás kiadást, olcsóbbak lesznek a bérlakások. Többen persze ezzel nem értenek egyet, viszont már tart a terézvárosi ügydöntő szavazás a rövidtávú magánlakás kiadás betiltásáról. A mai műsorban erről is szó lesz, de előtte arról beszélgetünk, hogy bár az újépítésű lakások is egyre drágábbak, mégis inkább megérheti családi összefogással hitelből vásárolni, mint éveken át bérelni egyet. Kérem, tartsanak velem!
Ingatlan üzlet.
Korábban már ebben a műsorban is beszéltünk arról, hogy akár megérheti inkább egy nagyobb hitelbe belevágni és lakást vásárolni, mint albérletet fizetni hosszú éveken keresztül az egyetemisták után, vagy az egyetemistáknak, és akkor ugye akkor nem megoldott az egyetem utáni lakhatás. Ráadásul az újépítésű lakások könnyebben hitelezhetőek, éppen ezért ebből a szempontból izgalmas lehet egy már elkészült projekt, vagy egy éppen átadás előtt álló projekt. A vonalban van Kis Gábor, a Metrodom csoport kivitelezési igazgatója. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm a hallgatókat!
A Metrodomnak is éppen most átadás, illetve építés alatt van több projektje is, de van ez a Metrodom River projekt, amelyben már vannak elkészült lakások is, különböző méretekben, erről már beszélgettünk korábban. Mennyire jelennek meg ebben a projektben a fiatalok? Akár a családalapítás elején járók, akár pedig az egyetemisták.
Megjelennek, és látjuk, hogy a három fő csoportot tudjuk így a fiatalokat osztani. Vannak az egyetemisták, akik jönnek föl Budapestre, és kollégium helyett albérletben, vagy pedig a családi segítséggel saját lakásban kívánják megoldani a lakhatásukat, és itt a szülők, nagyszülők segítségével történik az egyetemista fiataloknak a lakáshoz jutás. Vannak a pályakezdő fiatalok, akik már végeztek az iskolában, és a saját lakhatásukat szeretnék biztosítani. Sokszor az van, hogy vidékről jönnek föl, és budapesti munkahely mellé keresnek lakást, illetve vannak a családalapítók, akik már vállaltak gyereket, vagy pedig vállalnak gyereket, és ott több állami támogatási lehetőséggel fiatként próbálnak lakáshoz jutni, és itt azért vannak jó lehetőségek.
Na most ugye ez a három csoport nem feltétlenül ugyanazt a lakástípust keresi, gondolom, és akkor még nem beszéltünk a nagy versenytársakról, a befektetőkről, akik ugye ugyanerre a csoportra lőnek, hogy majd ők tovább adják bérletbe ezeket a lakásokat. Egyébként ezeknek az aránya mekkora egy-egy ilyen projektnél? Tehát gondolom a befektetők mindig megjelennek már az ütem kezdéskor, hiszen akkor még kedvezőbb áron lehet leütni a lakásokat.
Általában egy ilyen projekten a 30-40-50% a lakásoknak jellemzően garzon, nappali plusz egy háló, vagy nappali plusz két háló, tehát ezek a kisebb méretek. A fiatalok egyértelműen mind a három csoportban egyébként vagy a garzont, vagy a nappali plusz egy hálót keresik. Ugye azért a lakások elérhetőségében egy élet elején induló fiatalnak jellemzően egy kisebb lakásra van lehetősége, és ahogy gyarapodik és erősödik, és esetleg későbbiekben egyre több gyermek születik, úgy van akkor egy nappali plusz egy hálós lakásból lehetősége, hogy feljebb lépjen, és egy nappali plusz kettő, nappali plusz három hálós lakásba menjen, de a fiatalok azért jellemzően a kisebb lakást keresik.
És én a befektetőket is ide soroltam, pont azért, mert hogy ők is erre a célcsoportra lőnek, mint azt az előbb mondtam. Ők is már megjelentek, gondolom itt, és ők is ugyanerre a lakástípusra vadásznak, hiszen ez az a lakástípus, ami egyébként a bérleti piacon is jól tovább értékesíthető.
Így van, igen. Mert hogyha valaki nem jut saját lakáshoz, akkor ugye bérelni fog, és szintén a fiatalokra jellemző az, hogy amikor bérelnek, de egyébként ez a bérleti piacnak még úgy általánosságban is egy nagyobb jellemzője, hogy a nappali plusz egy hálós lakás az a legtöbb, amit a bérlők keresnek.
Már csak a megfizethetőség okán is, meg hát gondolom a vásárlásnál is ez az első szempont, legalábbis az első lakás esetében, mert hogy a megemelkedett költségek miatt ma már hát szinte luxus kategóriába kerültek a teljesen átlagos új lakások is. Egyébként mennyire van esélye megfinanszíroztatni egy fiatalnak egy ilyen jófekvésű budapesti újépítésű lakást?
Itt a Metrodomnál, ahogy a lakásokat áruljuk, konkrét élethelyzetekkel találkozunk, és sok lakásvásárlónknak megismerjük így az élettörténetét. Most például van egy lakásvásárlónk, ahol a fiatal egyetemista, aki a saját lakáshoz tud jutni, ott a nagypapa segít be egy ingatlan eladással, és akkor az abból származó pénzt tudták a lakásvásárlásba fordítani, és így nem egy szülői, hanem egy nagyszülői segítséggel jutott hozzá az egyetemista a lakásához, de vannak a családalapítók, látjuk, hogy jönnek házaspárok már egy gyerekkel, vagy pedig már úgy, hogy várják a gyermeket, és akkor ők pedig kihasználják azokat az állami ösztönző támogató rendszereket, amivel nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakásvásárlást meg tudják valósítani. Ugye itt van három nagy téma, az egyik az az SZIA mentesség, ugye, hogy a 25 év alattiak ugye viszonylag jobban tudnak keresni, mivel mentesek az SZIA fizetés alól, és ez az anyák esetében 30 éves korig így van. Van a babaváró hitel, ami 11 millió forint, és szabadon felhasználható, tehát így lakásvásárlásra is felhasználható. Ez már egy jelentős önerőt képvisel a lakásvásárlásnál, ez már egy jelentős összeg, és ez a 11 millió forintos hitel teljesen kamatmentes, és ha megszületnek a gyerekek későbbiekben, akkor viszont a második gyerek esetében 30%, a harmadik gyerek esetében pedig 100% elengedés van, tehát a 11 millió forint teljesen megmarad a családnak, és ehhez az jön hozzá a CSOK Plusz, ami egy gyerek esetén 15 millió forint, két gyerek esetén 30 millió, három gyerek esetén pedig már 50 millió forint, 3%-os kamattámogatott hitel, és itt is van egyébként elengedési láb, hogyha megszületnek a gyerekek, akkor ezek az összegeknek a visszafizetése alól is mentesül a család. Így ezzel a három állami támogatási kedvezménnyel azok a fiatalok, akik vállalnak gyereket, jelentős segítséget kapnak ahhoz, hogy új lakást tudjanak vásárolni. Hogyha emellett van még egy kis családi segítség is, akkor egész biztosan megoldható az, hogy a fiataloknak legyen egy nappali plusz egy vagy nappali plusz két hálós lakásuk, ami egy nagyon jó első lakásvásárlási pozíció.
És egyébként, hogy ha már itt azzal kezdtem, hogy albérlet, meg ugye az egyetemet is behoztuk ide, egy ilyen hitel, ami mondjuk egy ilyen általános egy plusz két fél szobás, még akár családdal is élhetőnek nevezhető lakás törlesztő részlete, az hogy viszonyul egyébként a bérleti díjakhoz? Tehát mondjuk, ha valaki mindent hitelből vesz, tehát amiket itt felsorolt, hogy babaváró, meg a CSOK Plusz mindent összetesz, és csak ez van neki, tehát a babaváró az önrész, és bevállal három gyereket, és akkor azt mondja, hogy az 50 millió. Ebből már gondolom azért hozzá lehet jutni egy ilyen lakáshoz.
Így van, és akkor ugye, hogyha egy albérletet bérel valaki, akkor egy ilyen családi léptékben ez minimum 200 000 forinttól indul az albérleti díj, és körülbelül ugyanezzel a nagyságrenddel, vagy még egy kicsivel kevesebbel is lehet a kedvezményes CSOK Plusz hitellel számolni, és hogyha ezt még ki kell egészíteni egy piaci hitellel, akkor is a megfizetett albérleti díjjal egyenlő nagyságrendű hitel kamatot kell fizetni a törlesztő részletként, ami azt jelenti, hogy jobban megéri vállalni a hitelt és fizetni a hitel törlesztő részletét, ugyanúgy 200 000 forintos nagyságrendben, mint hogy ezt albérleti díjra fizessük, mert az albérleti díjként ez az összeg nem térül vissza soha, míg viszont, hogyha a hitel törlesztő részletként fizetjük ezt, akkor a hitel visszafizetésének a befejezésekor, illetve már egyébként a lakásnak az átadásakor is, akkor tulajdonba kerül a lakásvásárló, ami ráadásul minden évben értéknövekedéssel egyre magasabb értéket képviselő saját tulajdon lesz, úgyhogy ezért mindenképpen érdemes a saját lakásvásárlás mellett dönteni, hogyha ugyanannyi összeget számunk a albérleti díjra, meg a hiteltörlesztésre.
Ha már itt említette az értéknövekedést, mondjuk egy 5-6 év alatt, mekkora értéknövekedésre lehet számítani, vagy lehet-e egyáltalán értéknövekedésre számítani egy új lakás esetén, hiszen ott azért az újdonsághoz képest az első 6-8 évben akár még értékvesztést is elszenvedhet egy ingatlan, vagy ez nem igaz?
Ez nem igaz, abban a szempontból, hogy ha megnézzük, hogy egy használt lakásnak a felújítása és annak a működtetése egy 20-30 éves épületben, ahhoz képest, hogy annak milyen az értékállósága, hogyha ezt összehasonlítjuk egy újépítésű lakással, az újépítésű lakásnak mindig az első 10-15 évben nagyon jó, kiemelkedően magas az értékállósága és az érték növekménye. Jellemző az, hogy az újszerű lakások, amiket azt mondom, hogy az 5-10 éves lakások, azok követik az új lakásoknak az ártrendjét, így nagyon jó értéknövekményt lehet elérni azzal, hogyha valaki vesz egy új építési lakást, és a elkövetkező években a 10-20-30, akár 40%-os értéknövekményt azt az újszerű lakással végig követi, és így egy nagyon jó befektetésnek is bizonyul. Mindenkinek van egy ismerőse, és mindenkinek megvan az a történet, hogyha vettem volna lakást 5 évvel ezelőtt, és azt ki tudtam volna akkor fizetni, akkor ma mennyit érne a lakásom? És hogy mennyire jó lett volna ebbe a lakásvásárlásba leszállni 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, de hogy ma is ugyanez a helyzet, mert hogy látjuk, hogy az ingatlanoknak a értéke folyamatosan növekszik, és 5-10 év múlva ugyanez lesz, hogyha visszanézünk 2024-re, hogy a 2024 az milyen jó beszálló év volt, és hogy aki akkor vett lakást, annak milyen jó értéknövekménye volt a következő években.
Ez egyébként most itt a River projekt kapcsán is elmondható, hogy nagy az érdeklődés az új lakások iránt. És az a kérdés csak azért merült fel, mert ugye most olvasom, hogy újabb és újabb ütemeket kezdenek itt meg a már meglévő lakások mellett, tehát akkor valószínű, hogy van kereslet.
Így van, hál' Istennek van kereslet. A mostani gazdasági környezetben azért óvatosabbak az emberek, érzékeljük azt, hogy a lakhatás kérdésében is mindenki megfontoltan hoz döntést, de mindenkivel megtörténik az az élethelyzet változás, hogy egyetemista lesz, gyermeke születik, nagyobb lakásra van szüksége. Az élethelyzetekből eredően szükséges az, hogy az ingatlanváltásoknak az időszak, amikor eljön egy fiatal pár esetén, vagy egy fiatal ember esetén, akkor ezt egy ideig lehet húzni, halasztani, de aztán utána muszáj meglépni. Azt gondolom, hogy itt a Covid óta eltelt időben sok ilyen elhalasztott döntés van, amelyekben most már a döntés megérett, és akkor meglépik a fiatalok a lakásvásárlást, és ezzel biztosítják maguknak azt, hogy akkor egy jobb minőségű, rendezettebb környezetben tudjanak lakni, amihez ők tesznek vállalást is, mert hogy igénybe veszik a csokot, a babavárót, vesznek esetleg piaci hitelt, és így biztosítják azt, hogy a következő években jó munkájuk mellett visszatörlesztik a hitelt, és ők pedig tudnak élni egy jó újépítési lakásban, ahol ráadásul a rezsi töredéke annak, mint ami a átlagos használt lakásban.
Kis Gábor, a Metrodom csoport műszaki vezetője, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ingatlan üzlet.
Csak nem 1 milliárd forint közvetlen adóbevétel kiesés és tömeges boltbezárás lehet a következménye, ha a terézvárosiak az Airbnb betiltására szavaznak, állítja a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnöke. Sumicki Balázs szerint már a rövid távú lakáskiadás betiltásáról szóló ma kezdődött terézvárosi ügydöntő szavazás kérdése is manipulatív, és a kerületi tájékoztató brossúra sem nyújt kellő tájékoztatást a lakóknak. A következő percekben Sumicki Balázst kérdezem, hogyha a terézvárosiak többsége úgy dönt, hogy tiltsák be a lakóházakban a rövid távú bérbeadást, illetve ezt az Airbnb típusú lakásbérbeadást, ez egyrészt ön szerint milyen következményekkel jár, illetve önök mit fognak lépni erre?
Ugye Zsobrani Tamás azt a kérdést tette föl, egyébként rendkívül manipulatív módon, én azt gondolom a tájékoztató anyagában, amit kiküldtek a lakóknak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy vagy maradjon minden a régiben, vagy tiltsuk be teljesen ezt az Airbnb típusú szállásadást, ez nem egy jogilag helyes szöveg, itt a magán és egyéb szálláshely betiltásáról van szó. Tehát, hogy ne találjunk kompromisszumot, ne találjunk egy olyan megoldást, amit egyébként a szomszédos kerületek már sikerrel alkalmaznak évek óta, hanem vagy maradjon minden azokkal a problémákkal, amik tényleg vannak, amiket beszélni kell és amiket meg kell oldani, vagy pedig tegyük tönkre ezt az egész iparágat. Ez egy ilyen eldöntendő kérdés, amiről szavazhatnak a lakók. Amit mi tenni tudunk, ugye mi nem vagyunk profi politikusok, mögöttünk nem áll egy önkormányzati háttér és erőforrás. Mi azt tudjuk, hogy lettek önkénteseink, és a következő napokban ott leszünk az utcán, és megpróbáljuk eljutatni az üzeneteinket minél több háztartásba, minél több lakóval, beszélgetve, személyesen felkeresni őket, illetve szóróanyagot juttatni el a részükre. Hiszen az az információs brossúra, amit Terézváros önkormányzata minden lakónak eljuttatott, és amiben összeszedték 4 pontját, hogy miért rossz szerintük az Airbnb, miért kell betiltani, és hogy miért jó az Airbnb, mi a haszna, miért lenne szabad tovább működni, hagyni, az teljesen manipulatív. Minket ezekről a 4 pontokról nem kérdeztek meg, tehát ez kicsit olyan, mint hogyha a kormány megmondaná, hogy az ellenzék az mivel ért egyet. Érték, és ezért nekünk el kellett készíteni a saját információs adatunkat, hogy hiteles, korrekt és tényeken alapuló adatok alapján tudjanak dönteni Terézváros lakói.
Na most akkor beszéljünk arról, hogy önök szerint miért érdemes egy kerületnek hagyni, engedni azt, hogy ez a típusú magánszálláshely szolgáltatás virágozzék a kerületben.
Két nagyon fontos oka van, az egyik a legfontosabb, az a pénz. a pénz, ami közvetlenül a lakókat szolgálja, és ami közvetetten. Ugye a Soproni úr is elismeri, hogy nagyjából 1 milliárd forintnyi pénzt fizetünk be Terézváros költségvetésébe. 1 milliárd forint elképesztően sok pénz. Gondoljanak arra, hogy Terézváros önkormányzata 546 millió forintot fordít idén gyermekétkeztetésre. Tehát mi majdnem a kétszeresét fizetjük be. A közterület megújítására 1 milliárdot fordít 2030-ig. Tehát iszonyatos pénzről mond le az önkormányzat, hogyha mi nem fizetünk adót, mert megszűnik ez a tevékenység, és nem csak mi nem fogunk, hanem azok a turizmusban, vagy jó rész turizmusból élő mikro- és kisvállalkozók, szolgáltatók, akik a kerületben biztosítják egyébként a lakóknak is a különböző szolgáltatásokat. Mert önmagában a lakók nem fogják tudni eltartani ezeket az egységeket, akkor sem, ha, ahogy Soproni úr mondja, minden lakás ki lenne adva albérletnek. Mert az albérlőknek egész egyszerűen más a vastagságú a pénztárcája, ugyanúgy, mint a lakóknak, egy turistának általában vastagabb a pénztárcája. Tehát ezek a boltok nem fognak tudni adót fizetni, tönkre mehetnek. El kell, hogy bocsássanak alkalmazottakat, akik közül nagyon sok hatodik kerületi lakó, fiatal, gondoljanak bele, hogy sokan laknak ott albérletben, ugye a tanulmányaik miatt, és a főiskola egyetem mellett kávézóba, étterembe, cukrászdába állást vállalnak. Hát ha ezek bezárnak, akkor nem csak adót nem fognak fizetni, hanem ezek a lakosok munkanélküliek lesznek. De hogyha a társasház szintjére bontjuk le ezt a történetet, akkor azt lehet mondani, hogy ez az 1 milliárd forint, ez családonként, terézvárosi családonként 100 ezer forint mínusz jelent. Ennyivel tud rájuk kevesebbet tölteni az önkormányzat. És hát Soproni úr most azt nyilatkozta egy posztjában, hogy ő azt várja, azt reméli, hogyha betiltja az Airbnb-ket, akkor csökkenni fog a lakások értéke sok-sok millió forinttal. Tehát kedves terézvárosi lakos, akinek ott van lakásod, arra ügyelje, hogyha betiltják az Airbnb-t, akkor a polgármester úr szerint értéktelenebb lesz a te lakásod, amin lehet, hogy hitel van, vagy lehet, hogy szeretnéd egyszer eladni, mert nagyobb a költözöl, vagy kisebb a költözöl, vagy a gyerekeidet támogatnád, vagy adott esetben megörököz meg valamit, aminek csökken az értéke. Ezt nem mi mondjuk, ezt Soproni Tamás állította most nemrég a közösségi médiában.
Igen, ezt itt a rádióban is elmondta, én pont ezt felvetettem, ezt a problémát neki, hogy ha a befektetői kereslet elmúlik a lakáspiacon, akkor az jelentős lakásár csökkenéshez vezethet, mert hogy már nincs akkora kereslet a belvárosi lakások iránt egyébként. És akkor erre azt mondta, hogy ez jó hír, mert hogy aki ugye ott lakik most, az nem akarja most eladni azt, viszont aki meg oda akar költözni, az most meg tudja majd fizetni.
Hát bocsánat, de szerintem akkor fordítva ülünk a lovon, ezt azért hagyjuk ki, mert a polgármester úr azt mondja, hogy azért tartja ezt az illiberális szavazást, nevezzük így, hiszen itt rengeteg közösséget kizár belőle, másokat önkényesen bevesz, stb. Mert azt mondja, hogy ő a lakókat képviseli, a lakókat kérdezi meg. Na most akkor, ha ez igaz, akkor a lakóknak a vagyonát elvenni, csökkenteni az értékét, hát az egy értelmezhetetlen dolog. Tehát neki azt gondolom, nem a majdani beköltözőket kellene helyzetbe hozni. Nem ők szavaznak rá, nem ők most a lakók, most neki nem azt kell képviselni, hogy majd nem tudom, Győrből vagy Békés Csabáról, aki ide költözik, olcsóban jusson lakáshoz, hanem az, aki itt él. Hát ő mit szólna hozzá, hogy meg van egy ingatlan a 50-60 millió forintot ér, most csak a példa kezdet, legyen 60 millió forint, és a másik nap arra ébred, hogy Soproni Tamás úr várakozása szerint az ön 60 milliós lakása, amit ön kifizetett, amit ön megdolgozott, amiért ön felvett egy hitelt, hogy meglegyen a 60 millió, az most már csak 50-et ér. És az nem igaz, hogy nincsenek tranzakciók, nincsenek adásvételek Terézvárosban, hogy ne lenne egy pezsgő ingatlan piac, de hát akik el akarnak innen menni, vagy itt akarnak egy nagyobba költözni, sokkal nehezebb helyzetbe kerülnének, ez Soproni Tamás szerint.
Beszéljünk egy kicsit arról, ha mégis a kerületiek ezt nem gondolják végig, és úgy döntenek, hogy akkor teljesen tiltsák be ezeket a magán szálláshelyeket, akkor önök mit tudnak tenni? Ugye hát ön is elmondta, befektettek, vásároltak, sokan nem is egy, hanem több lakással rendelkeznek a kerületben. Ezekre tudjuk, hogy elég sokat kell költeni, hogy olyan minőségűek legyenek. Ráadásul a közvetítő honlap az például nagyon komoly követelményeket is támaszt a nála hirdetett lakásokkal szemben. Mit tudnak csinálni, mit fognak tenni? Vagy mit tehetnek majd ezekkel a lakásokkal?
Egy állításra nagy térjek vissza, hogy sokatnak több lakása van, és itt ilyen nagy befektetők vannak, ez nem igaz. A Terézvárosban a szálláshely szolgáltatóknak bőven több mint 70%-ának egy lakása van. Tehát itt jellemző, az a 30%-nál van az, ahol 2, 3, 5, 6, 20 lakás van. Tehát itt zömében magyar családokat lehetetlenítene el magyar vállalkozásokat ez a döntés. Ha egy ilyen döntés megszületik, akkor következőket látjuk valószínűsíthetően. Egy, azok a külföldi ingatlan befektetők, akik megvették ezt a lakást, mint egy befektetési forma, és rövid távú kiadásra hasznosították, ők üresen fogják hagyni ezeket az ingatlanokat, mert nekik már nem éri meg majd az albérleti dolgokkal nyüglődni. Eddig is Terézvárosban volt a legmagasabb Budapesten a nem lakott ingatlanok száma, ez tovább fog növekedni, ezek üresen lesznek. Egy másik része, azt át kell alakítani, mert a rövid távra kialakított lakások egy része nem alkalmas a hosszú távú kiadásra, a más turisták preferenciája. És én biztos, hogy a lakások egy része meg fog jelenni albérletként. De ez hogy fog megjelenni? Hát nem úgy, ahogy Soproni úr elképzeli, hogy hirtelen bezuhannak az albérlet árak. Nemzetközi példát igazolják, megvizsgálják Firenzét, New Yorkot, Velencét, stb., ahol valamiféle tiltás van, hogy nincsen szignifikáns hatás az albérlet árakra az Airbnb-kel lehetetlenítésére, hanem ezek a lakások, ha ráesnek az albérleti piacra, mivel ezek zömében magas, kényelmi fokozatú prémium lakások, ahogy ön is mondta, ezért ezek az albérleti piac felső szegmensébe kerülnek, és az albérleti árat fel fogják húzni. Ugye a házigazdák, azok általában beszélnek idegen nyelvet, ők lesznek azok, akik a külföldi menedzsereket, diákokat, Erasmusos hallgatókat fogják megpróbálni ide csábítani, és ezáltal az albérleti árak átlagára növekedni fog Terézvárosban a mi számításaink szerint. És hát egyet nem szabad elfelejteni a lakóknak. Ugye Terézvárosban jelenleg olyan 35 ezer lakó lakik. Hogyha megvalósul Soproni úr álma, hogy mind a 2200 Airbnb-s lakásból albérlet lesz, és ebbe a 2200 lakásba beköltözik lakásonként csak 3-4 fő, az azt jelenti, hogy a 35 ezer lakóból hirtelen lesz 42-43 ezer lakó. És amíg a turisták ide általában repülővel jönnek, az albérlők egy része biztos, hogy kocsival fog jönni. Hát tegyük fel magunknak a kérdést, hogy könnyű a parkolóhelyet keresni Terézvárosba, és milyenek az utcákon a közlekedés, milyen a dugó. Ha ide ilyen szignifikánsan megnő még Terézváros lakossága, az borzasztó terhet fog jelenteni a már itt lakóknak, legyen az tulajdonos vagy albérlő. És amíg a turistáink zömében nem veszik igénybe például az orvosi rendelőt, az nem járnak ide iskolába, óvodába, bölcsődébe a gyerekeik, addig az albérlők, akik ide bejelentkeznek, természetszerűen igen. Tehát mi azt gondoljuk, hogy kevesebb lesz az óvodai, bölcsödei férőhely, és hosszabb sorok lesznek a dugóknál, a közlekedésben, illetve a házi orvosnál.
Sumicki Balázst, a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnökét hallották.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb, egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Kérem, tartsanak velem akkor is, illetve addig is hallgassák rádiónkat. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.